Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Jó reggelt kívánok! Az Otthonunk Európában műsor folyamában beszámolunk majd a legfrissebb uniós döntésekről, de mindenek előtt a legfrissebb információk.
Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
A Magyarország elleni úgynevezett kondicionálási eljárás hívta életre az új intézményt, az integritás hatóságot, amely a tavalyi évről bemutatta az első jelentését. A hatóság elnöke Bíró Ferenc azt hangoztatta, hogy az integritás jelentésben megfogalmazott több mint 50 javaslat hozzájárul majd egy új gazdasági kultúra létrehozásához, valamint a közpénzek gondosabb és hatékonyabb felhasználásához. A hatóság azért jött létre, hogy megvédje az Európai Uniós adófizetők pénzét, amelyek így megfelelően és célhoz kötötten lesznek elköltve, de céljuk ennél nagyra törőbb, egyfajta gazdasági kultúraváltást szeretnének elindítani, ahol az érintett szereplők tudnak és akarnak nemet mondani a korrupciós kihívásokra. A több mint 200 oldalas jelentésben leírják az Európai Uniós források ellenőrzési rendszerét, a közbeszerzési szabályokat, elemzik a közbeszerzési adatokat, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályozást, a vagyonnyilatkozatok kérdését, illetve bemutatják a sajátos kockázatelemzési módszerüket. Összességében egyébként több területen további rendszer szintű és eseti vizsgálatokat fog az integritás hatóság elvégezni a következő 6-12 hónapban. Úgy látják, hogy az alkalmazott ellenőrzési rendszer hiányos, a szabálytalansági eljárások száma rendkívül alacsony a támogatási szerződések számához képest, ami önmagában is jelzi az ellenőrzési rendszer funkcionalitásának hiányosságait. Példaként írták, hogy a vizsgálatokat az intézmények előre jelzik a vizsgálat alanyának, ami az egyes vizsgálatok céljából terjedelmétől függően akár túlzottan sok időt és lehetőséget ad a felkészülésre, vagy akár a korrupciós bizonyítékok eltüntetésére. A csalással érintett projektek nagyobb arányú sikeres felderítése érdekében javasolják az előre bejelentett helyszíni ellenőrzések módszerének újragondolását, és inkább a meglepetésszerű rendkívüli ellenőrzések magasabb részarányú alkalmazását.
Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Lucas Dron belga rendező filmje A közel nyerte az idei Lux közönségdíjat, jelentette be Brüsszelben az Európai Parlamentben rendezett átadó keretében. A belga-francia-holland koprodukcióban készült film két 13 éves fiú, Leo és Remy intenzív barátságának története. Amikor barátságuk a nyári történet végeztével hirtelen megszakad, Leo Remy anyjától, Sophie-tól próbálja megtudni annak okát. A közel megindító történet barátságról és felelősségről. A győztest az európai közönség és az európai parlamenti képviselők 50-50%-os súlyozású értékelése alapján választották ki. A filmekre összességében egyébként 45 ezer értékelés érkezett az európai mozinézőktől, és 370 az európai parlamenti képviselők részéről. A közönségdíj döntőibe jutott a győztes mellett Carla Simón spanyol rendezőnő érzékeny családi drámája az Alcaraz, a török Emin Alper Burning Days című politikai thrillerje, a portugál João Pedro Rodrigues Willow the Wisp című zenés fantáziája, illetve Ruben Östlund svéd rendező szatirikus filmje A szomorúság háromszöge.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
És akkor a vonalban Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Júniustól léptek hatályba az új szabályok az egész Európai Unióban a vasúttal kapcsolatosan. Mennyire terjesztették ki az utazóknak a jogait? Egyáltalán voltak-e jelentős változások?
Igazából kisebb mértékű változtatások és szigorítások történtek. Az eredeti nagy léptékű változáscsomag az 2021. április 29-ei egyébként, ahol az alap a vasúttal utazók jogainak a megerősítése történt meg. Rengeteg dolgot akkor helyeztek intézkedésbe, hogy ilyen szépen fogalmazzak, de ezeknek a teljesítési határideje nem minden esetben volt azonnali, hiszen infrastruktúrális feltételeket is kell biztosítani sok intézkedéshez. Most is van ilyen, tehát azokat a szabályokat, amelyeket két évvel ezelőtt hoztak, azokat körülbelül mostanra kell bevezetni, de most is hoztak olyan intézkedéseket, például a kerékpárok tárolására, szállítására vonatkozóakat, amelyek majd csak újabb két év múlva lépnek életbe, mert időt hagynak a vasúttársaságoknak, hogy elegendő helyet biztosítsanak a kerékpárokra. Tehát olyan feltételeket, amelyeket azonnal nem lehet teljesíteni, olyanokat nem írtak elő. Mindazonáltal ezek nagyon kemény szabályok a közlekedési társaságokra vonatkozóak.
Említette azt, hogy két év múlva a kerékpár, az azt jelenti, hogy minden vonaton kell, hogy lehetőségem legyen, hogy a kerékpárt elhelyezzem, hogyha mondjuk a tovább utazáshoz ezt szeretném használni?
Ez egészen konkrétan úgy szól, ez a szabály, hogy minden újonnan gyártott vagy felújított vonaton kell kerékpáros tárolási lehetőséget biztosítani. Tehát azért olyan lehetetlen feltételeket nem támasztanak, hogy egy régebbi járművet most csak ezért át kelljen építeni, mert az beláthatatlan mozgásokat indítania el. Tehát ez egy olyan szabály, amely azt jelenti, hogy az újonnan gyártott járművekben kell ezt alkalmazni, illetve az, amelyik ilyen nagy felújításon esik át. Egyébként ez egy viszonylag könnyebben teljesíthető paraméter, hiszen már egy nagy részt azért így készülnek már az új járművek. Itt a pontos rendeletet még nem láttuk, hogy van-e esetleg benne olyan, hogy meghatározzák, hogy a szám ez minimálisan mennyi, de azért ennek legtöbbször műszaki feltételei vannak, tehát korlátlanul nem lehet ugye egy vasúti járművet úgy átalakítani, hogy akármennyi jármű beférjen. Itt meg kell nézni azokat a műszaki lehetőségeket, mind az egyedi kocsikból álló vonatoknál, mind a motorvonatoknál, hogy melyikben milyen műszaki megoldása lehetséges, és erre adnak még két évet.
A szabályozás mennyire foglalkozik azzal, hogy mi a helyzet mondjuk 60 percnél nagyobb késés esetén? Sajnos a magyar vonalakon sokszor előfordul, leginkább persze mondjuk olyanokon, amelyek felújításra szorulnának, akár mondjuk biztosító berendezésére, akár mondjuk pályával kapcsolatban. Ez a 60 perc feletti késés, ez mit róz a MÁV-ra, például a MÁV startra, meg hát persze egyéb Európai Uniós Vasúttársaságra?
Ez azért is nehéz kérdés, ez a 60 perces késés, mert nem mindegy, hogy egy 60 perces késést egy vonat mondjuk egy 6 órás úton szed össze, vagy egy 1 órás úton. Tehát ez azért jelentősen különböző megoldást kínál. A rendelet azt írja elő, hogy 60 percnél hosszabb késés esetén teljes visszatérítést kell adni a jegy árából. Tehát amennyiben az utas ezt kéri, ekkor az utas dönthet, hogy folytatja az utat, akkor nyilván, ha folytatja az utat, akkor nem jár neki a visszatérítés, de kérheti a jegyárának a visszatérítését is. Ez a szabály, ez él, ez két évvel ezelőtti szabály. Nyilván ezeknek a gyakorlatba ültetése az nem mindig tökéletes, de én magam is tapasztaltam nemrég Intercity vonaton, ahol műszaki probléma volt, hogy a kalauz végigment, és ezeket a kérdéseket feltette az utasoknak, hogy akkor ki kíván panasszal élni, ennek megvan a panaszkezelési módja, és erre a munkatársakat már oktatják.
Van egy ilyen tétele, nem tudom, lehet, hogy ez is 2 éve van érvényben, de nekem ez felkeltett az érdeklődésemet, hogy szükség esetén biztosítani kell étkezést és frissítőket, illetve meg kell téríteni a szállásköltséget. Ez leginkább nemzetközi vonatokról vonatkozik, ugye? Tehát amikor több országon Igen. keresztül utazik valaki.
Így van, ez a repülős utasok jogainak a rendeletéből került át. Nyilván azért abban az esetben merül ez fel, hogyha nyilván nem egy elővárosi vonat esetéről van szó, hanem távolsági nemzetközi járatok esetén, ahol az utas egy másik városban ragad, amiatt, mert a szolgáltatás valamiért ellehetetlenül. Természetesen a Viszmajor körülményeket, azokat figyelembe veszi a rendelet, tehát természeti csapás, vagy sőt már a pandémia is szerepel ebben, tehát a rendeletet folyamatosan frissítik ezekkel az elemekkel, de alapvetően ez azt jelenti, hogy talán úgy lehet a legjobban megfogalmazni, hogy amennyiben a vasútársaság hibájából történik a késés, akkor vonatkozik rá ez a kártérítési dolog, hogyha leszakadt egy felüljáró a vasútvonal, és elzárja, és nem tud közlekedni, az nem az ő hibája, az nyilván Viszmajornak számít, de akkor is gondoskodni kell az utasokról. Talán ez a legfontosabb szemléletében ebben a rendeletben, hogy amikor valaki megvásárol egy jegyet, egy járatra, akkor az a szerződést köt egy szolgáltatóval, és onnantól kezdve a szolgáltatónak gondoskodnia kell az utasról valamilyen formában. Ezt szabályozza és szálozza szét a rendelet, hogy milyen esetekben mit kell tenni, és most már azt is előírja, és ez is egy újdonság, hogy intenzívebben kell az utasokat tájékoztatni a jogaikról, mert nem nagyon tudnak róla. Itt Magyarországon is van azért ebben bőven hiátus, tehát az utasok nem igazán tudják, hogy mik az ő jogaik, és kötelezik a vasútársaságokat, hogy akár a menetjegyen tüntessék fel. Most nyilván, hogy ez egy online menetjegy, akkor ott a különböző utasjogi lehetőségeket, illetve azt, hogy végül is ez a szolgáltatás része. Tehát az utas biztosítva van, és az utasnak biztosítva van az a joga is, hogy eljusson a célállomásra, vagy így, vagy úgy, és amennyiben ez valamilyen ok miatt ellehetetlenül, akkor milyen lehetőségei vannak az utasnak, és jó, hogyha ezzel mindenki tisztában van már az utazás előtt. Reméljük, hogy azért ez a társadalmon majd szépen végigmegy, és mindenki képbe kerül ezzel. Azt látjuk, hogy egyébként igyekeznek valamennyire rugalmasan kezelni ezeket a helyzeteket. Sokszor ezek a rendelkezések annyira kemények, hogy bizonyos vasúttársaságok nem is tudják teljesíteni. Tehát nagyon, nagyon erősen utas érdekeket véd ez a rendelkezéscsomag. De hát azért vannak műszaki és pénzügyi korlátok, amik miatt mindent nem lehet megvalósítani. Ettől függetlenül az utasok jogai azok léteznek, és azok a szerződés kötéssel, a menetjegy megvásárlásával érvénybe lépnek.
Nagyon sok olyan vonat van még mindig a MÁV kötelékein belül, ami magas lépcsős. Ezt csak azért említem meg, mert az új beszerzések mondjuk már alacsony padlósak, tehát azok megfelelnek ennek a kritériumnak, de a régebbiek például egy mozgásában korlátozott személynek igencsak komoly problémákat okozhatnak. Ezzel kapcsolatban van az uniónak szabályozása? Tehát elméletben a mozgáskorlátozottat, ha mondjuk olyan vasúti szerelvényen kénytelen utazni, ami ilyen magas lépcsős, segíteni kéne a le- és feljutásban?
Így van, ezt abban az esetben jogosult erre az utas, hogyha az tervezett utazása előtt legalább 24 órával ezt az igényét bejelenti. Ez egyébként például a repülőjegyvásárlásnál is így van, most már megjelent az a rubrika, hogy be kell x-elni, hogy különleges elbánást igényel a tisztelt utas, és akkor ez, ha ezt ő megteszi, a jegyvásárlásnál, vagy az utazása, vagy még az előtt jelzi, akkor ez a vasúttársaságra olyan feladatokat ró, hogy akár személyzetet is, tehát ha olyan járat közlekedik, amit önállóan nem tud akadálymentesen igénybe venni az utas, akkor ehhez akár személyzetet is biztosítania kell. Ez a nagyon fontos aktus, hogy az utasnak ezt jeleznie kell előre a vasúttársaságnak, hogy tudjon készülni az ő utazására.
Ezek szerint elméletileg a vonaton van ilyen segítség. Mennyire kéne a magyarországi pályaudvarokat alkalmassá tenni erre, hogy akadálymentesen tudjon haladni a mozgáskorlátozott utas?
Hát rengeteg elmaradásunk van ilyenben. Ismert, sokat járt a sajtóban a Dunakeszi gyártelep megállónak a kérdése, ahol a peron ugyan meg van emelve, de a peronra nem lehet átjutni akadálymentesen, és ennek az átépítését lehúzták a korszerűsítési programból. De mondhatnám akár mondjuk a keleti pályaudvart is, ahol a főbejáraton, a főlépcsőn nem lehet még egyébként egy gurulós bőröndöt se felhúzni, és amikor erre vonatkozó kérés érkezett, akkor műemlékvédelmi okokkal magyarázva nem építettek rámpát oda, és ilyenkor az utasoknak óriási kerülőt kell tenniük, és az egyik oldalsó bejáraton keresztül lehet menni, ez szerintem elfogadhatatlan, tehát nem lehet ilyen szempontokat mondva, csinálva előrángatni, szóval rengeteg hiátusunk van ebben a tekintetben. Az uniós forrásból teljesen újjáépülő vasútvonalak esetében ott ez kötelező elem, tehát ott ezt mindenhol meg kell építeni, rámpát, liftet, stb. Ott ezek meg is épültek, hát a liftek üzemeltetésével van baj, ezért a rámpa az egyszerű, mert az nem kér enni, de azokon a helyeken, ahol nem történt uniós forrásból beruházás, ott ezt nem... az akadálymentesítést ezt hát igyekeztek elinkeskedni, és sokszor ez elmarad, és ez nagyon komoly gondot okoz, mert ha nem egységes színvonalú egy vasútvonal mentén minden állomás, akkor az a létező legnehezebb logisztikai feladat eljállítja magát a vasúttársaságot is. Úgyhogy ez az akadálymentesítésre többször volt már meghosszabbított határidő. Ez egyébként érvényes a járművekre és a vasútállomás infrastruktúrára is. Hát már háromszor vagy négyszer volt meghosszabbított határidő, mindig kicsúsztunk belőle, és most is hát majdnem ugyanolyan messze vagyunk ettől, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Dornár Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek.
Nagyon szívesen.
Ez volt az Otthonunk Európa uniós műsorral. Egyelőre nem jelentkezünk, mert hogy ez volt a parlamenti szünet előtti utolsó összefoglaló hírműsorunk, de elképzelhető még, hogy a jövőben uniós témákkal foglalkozó szakműsorral várjuk Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Otthonunk Európa. Aktuális információk péntekenként 3:49-kor a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit Önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.